Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Isten igéjét a János írása szerinti evangéliumból olvasom a 16. fejezet 5. versétől a következőképpen. De most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem, hova mégy. Mivel ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém, ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban talán első olvasásra nem annyira egyszerűen érthető az ige, de hagy helyezzem most a, nem én helyezem inkább, hogy hogyan látom, hogy Isten hogyan helyezi ezt az igét azoknak az igéknek a sorába, amik most a héten értek bennünket. Úgyhogy a testvérek olvasták az igéket, talán még tovább is, mint ahogyan az az útmutatóban ki volt írva, akkor több helyen előjött ez, hogy Isten örülne annak, hogyha azok, akik őt képviselik, azokon látszódna az ő szentsége. Hogy ők egyértelműen a láthatatlan dolgokban, az ő valóságában reménykednek. Hogy nem a látható dolgok megléte vagy hiánya, az egészség megléte vagy hiánya az, ami igazából az életüknek értelmet ad, hanem a nem látható Istennel való élő és szoros kapcsolat. Hogy az keresztény emberek, akik Krisztus követik, az ő bizalmuk a nem látható Istenben van. És nem a körülményeiket hibáztatják, hogyha valami rosszul megy, hanem Isten elé mennek, és a körülményekben is valahogy meglátják a megtartatást, hogy azokon a körülményeken keresztül is Isten meg fogja őket tartani. És ez Isten időt is ad, mert nem mindig azonnal esik le. Most hívta fel valaki a figyelmemet rá, hogy amikor börtönbe kerültek a tanítványok, az apostolok, akkor ugye éjfélkor elkezdték dicsőíteni az Istent, és hát talán az ember, ahogyan gondolja, hogy milyen a hívő ember, azonnal dicsőíti, és hogyha valakinek igazi erős a hite, akkor azonnal a fogát összeszorítva, akkor is dicsőíti az Istent, hogyha fáj. Az igennél sokkal valóságosabb, sokkal igazibb, mint ahogyan néha akár én is elképzelem, hogy milyen a hit. Hát valószínűleg egy kicsit fel kellett még ocsúdni a fájdalomból, de felfele tekintettek, az biztos. És aztán egy idő után, mivel átélték azt, hogy Isten kegyelmes ezért, és hogy nem hagyta el őket, és igaz az, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, ha nem látjuk, akkor is dicsőítették Istent. És ez a magatartás nyilvánvaló, hogy a többiek számára is egy örvendetes dolog volt. És még egy dolgot az apostoloknak a fogságával kapcsolatban, hogy ott akkor már a megtértek között voltak egészen magasrangú emberek. És amikor a fogság jött, akkor nem az volt az első, hogy a magasrangú emberekkel a kapcsolataikat kiépítsék, amit így nevez a világ, hogy kapcsolati tőke, hogy ott van egy ismerős, aki majd elintézi, hanem imádkoztak. Tehát nem a bennfentes kapcsolataikat használták, ők nem a látható dolgokra néztek, nem gondolták azt, hogy egy bennfentes valaki jobban el fogja intézni a dolgot, hanem elsősorban Istenre bízták, Istenbe bíztak, elévitték, és hát ez a bizodalmuk nem csapta őket be. Tehát az igék arra vonatkoztak a héten legalábbis számomra, hogy amikor az egyház, a közösség elveszíti ezt a fajta bizonyságtételét a nem látható Istenbe, akkor Isten azt mondja, hogy van-e értelme a létének. Akkor valaki tovább olvasta a Malakiás próféta könyvét, azt is elolvasta, hogy hát bizony, hogyha valaki megmeri pendíteni azt, hogy az egyháznak megújulásra van szüksége, a közösségnek ott Jákóbra vonatkozik, arra majd azt fogják mondani, hogy szeretetlen. Arra majd azt fogják mondani, hogy ne prédikálj ilyet, hiszen nem érhet bennünket semmi baj. Hát persze, hogyha Istenre figyelünk, ha benne bízunk, ha az ő akaratát cselekedjük, hogyha abban bízunk, aki ő, persze, hogy nem. De hogyha elveszítjük, ha a látható dolgok kezdenek fontosabbá válni, a megélhetés, a kényelem, hogyha nem tud a gyülekezet kilépni a komfort zónájából, és nem tudja másnak a baját felvállalni, mert elég nekem a sajátom, nekem láthatólag és pénzügyileg is csak erre van erőm, és milyen kegyelem, hogyha nem így van, de akkor Isten vajon nem kérdőjelezheti meg a létjogosultságát, azért, mert 100 éve, 200 éve is volt egyház, az nem jelenti azt, hogy 10 év múlva is lesz. És ez a különleges kegyelem, hogy ebbe a sorba, ahol Isten azt mondja, hogy hát azért hadd kérdezzem már meg, hogy betölti a küldetését a közösség. Hadd legyen már Isten számára fontos az elveszettek miatt, a még nem hívők miatt, hogy mennyire képviseljük az Istennek az arcát. Ebben a sorban jön most ez az ige, ami arról szól, hogy Istennek van módja arra, hogy a dolgokat megváltoztassa. Hogy elevenné tegye a hitünket. Hogy esőjét adja. Nem tudom, testvérek, emlékeznek-e, pár hónappal ezelőtt kivetítettünk 2 képet, már arra sem emlékszem, hogy ez pénteki alkalommal volt, vagy vasárnap, Kaliforniáról, hogy hogyan száradt ki az a terület. Borzasztó volt nézni, hogy mennyire lecsökkentek a vizeik, hogy mennyire apadnak. És hogy még a sztároknak is spórolniuk kellett a vízzel. Ez volt a nagy hír, hogy nem lehet bármennyi vizet locsolni, mert nagy a szárazság. És most, hogyha valaki nézi a képeket, legfrissebbeket, Isten úgy döntött, hogy ad esőt. Isten esőjére minden megváltozott. Minden megváltozott. Zöld újra. Nem látott válogatott színekben pompázik. Én mostanában is, nem tudom, hogy testvérek, lehet, hogy csak most tudatosul, mert most csodálkozom rá a szép virágokra, hogy mint hogyha több virág lenne. Isten különleges jóságával engedi, hogy belekóstoljunk abban, amikor az jóságát ránk árasztja, azért, hogy megtérjünk hozzám. Tehát Istennek megvan a módszere, és ez az ige is arról szól, hogy meg akar bennünket tanítani arra, hogy a nem látható dolgokra nézzünk. Jézus nyilvánvaló készíti a tanítványokat arra, hogy ő mennybe fog menni, el fog menni, nem fogják őt látni. És ugye először is a kereszthalál az első borzasztó nagy megpróbáltatás számukra, amikor, ugye, mert gondoljunk bele, ezek a tanítványok mindenüket ott hagyták. Ez nem egy egyszerű dolog, mindenüket ott hagyták. Jézusért, Jézus követési. 3 éven keresztül se család, se munka, semmi ilyen jellegű munka, Jézus követése volt, és aztán az egész tulajdonképpen az ő gondolataik szerint Jézusnak a nem látásával értelmét veszti. És aztán, amikor Jézus meghal, akkor vannak, akik visszamennek a régi munkájukba, mert nem tudnak jobbat kitalálni. Mert nem tudnak ráhagyatkozni arra, amit Jézus mondott. És itt ez egy fontos pont nálunk is, hogy ráhagyatkozni arra, amit Jézus mond. Hát nem látjuk őt, nem fizikailag látjuk őt, de itt az a kérdés, hogy ha rá tudunk hagyatkozni arra, amit nem látunk, akkor tudunk csak engedelmesek lenni, különben nem. Különben engedetlenek vagyunk. És a másik nagy megpróbáltatása az, amikor felmegy Jézus, és azt mondja, hogy többet nem láttok engem, azt mondja itt ebben az igében, hogy már nem is kérdezitek, hogy hova megyek, előtte Péter is, meg Tamás is megkérdezte, de már a 16. fejezetben nem, mert a 17. fejezet már az Úr Jézusnak a főpapi imádsága, ott aztán pedig az ő kereszthaláláról és feltámadásáról van szó. Még egy gondolat arról, hogy vajon ki tartja fenn az egyházat? Vajon lesz-e jövője az egyháznak Európában, vagy Magyarországon? Vajon visszafordítható ez a tendencia, hogy templomokat kell nyugaton eladni? És az a fájdalmas felismerés az ember szívébe, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy valami emberi cselekedeten, fondorlaton, ügyességen múlik az, hogy megmarad-e az egyház. Most ide fogok a testvérek elé egy nyilvánvaló történetet hozni, nem azért, hogy megbotránkozzunk, nem azért, hogy elkezdjünk méltatlankodni, megbotránkozni bizonyos embereknek a magatartásán, nem, legfőképpen nem ezért, hanem hogy mit jelent az, amikor az ember csak a láthatókban tud bízni. És ugye itt Jézus pont arra tanít, hogy az jó nektek, hogy engem nem fogtok látni. Pont az, amiért szomorúak. És nagyon nehéz ezt megérni, hogy Jézus pont annak a képtelenségét mondja örömnek, amit nehéz nekünk is megérni, hogy nem látjuk fizikai szemünkkel az Urat. És nem halljuk fizikai fülünkkel az Urat. Na, a történet az most kering az interneten. Kiderült az ökumenikus szeretett szolgálatnak a vezetőiről, hogy együttműködött az állammal a múlt rendszerben. Evangélikusok vagyunk, érint bennünket a történet. Az őneki a vele folytatott beszélgetésből is, és egy másik igen magas vezető tisztségben lévő evangélikusnak a salvaló beszélgetéssel is kapcsolatban az embernek a benyomása, hogy ők azzal, hogy együttműködtek, megmentették az egyházat. Tehát ez nem igaz. Mert hogy így nagyobb mozgásteret kaptak. Így más dolgokat, ők vállalták a nehezet, így mások is mozgásteret kaptak. Tulajdonképpen, hogyha az ember azt a beszélgetést olvassa, nem, egyszerűen nem az ítélkezés miatt, csak maga az, hogy milyenek tudunk lenni. Hogy ott a bűnbánatnak, a szánakozásnak semmi nyomát nem találja az ember. És akkor eszembe jut Csepregi Béla bácsi, akit azért helyeztek egy zsákfaluba, ahonnan nincsen tovább, mert ő nem akart együttműködni, de ő a Krisztus ügyet mindig nagyobbra tartotta, mint ezt a látható világot. Jönnek rendszerek, mennek rendszerek, ő nem kollaborált, ezért megvolt a következmény, elhelyezték, de őt az új rendszer se rehabilitálja. Kik ők? Az Istenhez képest. Hogy bárkit is rehabilitáljanak. Na most Béla bácsira nézve, összehasonlítva azokkal, akik megmentették idézőjelben az egyházat azzal, hogy kollaboráltak, tényleg mi azzal mentjük meg a mai világban, hogy hasonulunk a mai világnak a tetszéséhez? Hát nem, ezzel nem lehet. Ezek az emberi számítások. Ez ugyanaznak a hite, mint hogyha fizetek a műtétért, akkor jobb lesz a műtét. Lehet, hogy valakinél tényleg így van borzasztó, hogyha így működik. De ez a fajta kísértés végig kísért, hogy jobban menjenek a dolgok. Hogy jobban menjenek a dolgok, ezért a látható dolgokban bízunk. Nem az Istenre bízzuk az életünket. Valami, ami gyors sikert ígér. Ami azt mondja, ami rossz most nekem, az megváltoztatja, de hamar. És az ember ilyenkor a betegség, a gyógyulás miatt, a kétségbeesés szalad embertől emberig, aki majd megígéri azt, amit Isten nem ígér. Testvérek, mi ne akarjunk, ha lehet, én se, olyan dolgokat magunknak, amit Isten nem ígér meg. Nem ígéri meg a problémamentes életet, nem ígéri meg a könnyű keresetet. Nem ígér meg, én nem tudom, mi mindenre vágyik az ember. De megígéri, hogyha benne bízunk, akkor nem csalatkozunk meg. És különleges módon kapcsolódik ide most az, amiről csütörtökön beszéltünk. Majdnem mindig mindennel összefügg, hogy Ábrahám ennek példája. Hogy mi az az elhívás, amit Isten neki adott. Menj el a földedről, nem látott ebből semmit. És neked adom az ígéret földjét. Elmegy az ígéret földjére, és az nem az övé. És most minek higgyen, a szemének vagy Istennek? Hát ez a föld nem is az enyém. Én ráadásul egyedül vagyok. Hogy leszek nagy néppé? És a zsidókhoz írt levele úgy magyarázza, és akkor amikor ráadásul megadja az egyetlen egy gyermekét, akkor elveszi. Azért adtad, hogy elvedd? Zsidókhoz írt levélben úgy magyarázza, és hát miért pont az lenne igaz, amit az ember gondol, inkább az legyen igaz, amit a zsidókhoz írt levél ír, szerintem inkább a Szentírásnak van az igaza, hogy miben hitt akkor Ábrahám? Abban, hogyha akár meg is kell ölni a fiát, fel tudja Isten támasztani őt. Makacsul és mindenek felett abba bízni, amit az Isten mond. Nem abban, amit látok, nem abban, ami nekem rendelkezésemre áll. És erre tanítja a tanítványokat Jézus, akkor, amikor a tengernek az elcsendesedése van, hogy ti csak a vihart látjátok, de itt van több. Itt együtt van a látható és a láthatatlan világ. És a láthatatlan világban Jézus a születésével együtt átlépett a látható világba. És most majd újra elmegy a láthatatlan világba, de ő ugyanolyan valóságosan él és jelen van. Cseri Kálmán mondja az igehirdetésében, lehet, hogy ez tényleg olyan, amit az ember magával tud vinni, megjegyzi, hogy az ige testélet, tehát a szó, az Istennek a valóság, az ígérete, ugye valóságá vált Jézus Krisztusban testélet, és Jézus mennybe menhet értelével, a test újra igévé lett. Szentlélek által Isten megelevenítő igében találkozunk az élő Úr Jézussal, és a Szentlélek által lakozás vesz, ami szívünkbe, hogyha hozzátérünk. Isten különleges ajándéka nyomán. És ezt tanítja a tanítványoknak, Luther Márton olyan jól leírja, nem tudom visszaadni, kikerestem, hogy felolvassam a testvéreknek, de valahol elkallódott útközben. A lényeg az, hogy megmutatja a tanítványokat, hogy ti eddig abban hittetek, hogy van vihar, vagy nincs vihar. Jó dolgok vannak, vagy nincsenek jó dolgok. Most abban higgyetek, hogyha én veletek vagyok, akkor mindenen keresztül tudtok menni. Akkor lesz erőtök. Mondott egy példát is, szeretett lelkipásztorunk, hogy volt egy tudós, aki egy kutató, aki valamit kutatott, egy fontos dolgot, évek alatt állt össze a kutatás, és féltékenységből egy kollégája eltüntette az eredmények egy részét. Hát ami valaki csak a láthatókra néz, akkor ez itt vége az életnek. De hát ő nem csak a láthatókra nézett, nem csak azt látta, ami körülveszi, hanem látta Istent. És mindig kérdezzük meg, testvérek, hogy Istenem, hol vagy te ebben most? És 2 év múlva mondta, hát 2 év. Tanítványoknak éjszakáig el kellett telni az idő. Neki 2 év volt. Lehet, hogy nekünk sem azonnal. 2 év múlva azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy Isten megállított, mert annyira gőgös voltam már. Hálás vagyok, hogy Isten megállított. Mindent abból az összefüggésből látni, hogy az élő Isten, akit nem látunk, vajon mit? Nem csak azt látjuk, ami körülvesz bennünket, ami tönkretesz bennünket. No, hát erről lehetne, kellene is sokat, és hát az egyház sem. A jó és erős lobby tevékenysége miatt lesz egyház. Hogy hogyan tud elravírozni, és akkor nem tud áldás lenni a környezete számára, hogyha a környezete tetszését keresi. Szeretni kell a környezetét, de nem kell a környezete tetszését keresni, hanem az Isten tetszését. Akkor tud hasznára lenni a körülötte lévő világnak. Mit mond Jézus a Szentlélekről, akinek örülnünk kell, aki az ő adománya, hogy mit fog kinyilatkoztatni? Leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. Mi a bűn? A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Tulajdonképpen rávilágít arra, hogy mi az ember eredeti problémája. Eredetileg nem az a baj, hogy erkölcsi rosszaságokat követünk el, csínytevéseket, és ami aztán majd eszkalálódik, hazugság, gyűlölet, a másik jelenlétének az ignorálása, vagy hogy harag és sok minden, ez valamiből fakad. Az Isten igazságának megkérdőjezése van, az Istentől való elszaladásban, az Istentől való elmenekülés, ez az eredeti problémája az embernek. És erre megyünk vissza itt, hogy igen, itt az a bűn, hogy valaki elutasítja Jézust, de itt olyan, mintha egy második bűnesetről lenne szó. Sokan mondják azt, hogy Isten, mert hiszek Jézussal, nem tudok mit kezdeni erről, sokszor hallunk erről. De hogyha Jézussal valaki nem tud mit kezdeni, akkor nem ismeri Istent, mert Isten Jézust küldte el. Tudok Istennel mit kezdeni, de a megváltással nem tudok mit kezdeni. Tudok Istennel mit kezdeni, de nem tudok az ő népével mit kezdeni. Az ő népe a Krisztus teste. Ha nem tudok az ő népével mit kezdeni, akkor Krisztussal sem tudok mit kezdeni, és ha Krisztussal nem tudok mit kezdeni, Istennel sincs kapcsolatom. Csak egy illúzió. Istennel csak Krisztus által van kapcsolatom. És ugye lehetne mondani az első bűneset kapcsán, hogy hát nem tehetek arról, hogy Ádám akkor így döntött. Hogy nem engedett Istennek, és most én ártatlan vagyok, mert ebbe a helyzetbe belekerültem. Na de Isten elküldte az ő fiát. És a második bűneset az, hogy hozzád is elküldte, és hogyha elutasítod őt, akkor tudatosan vállalod az Isten nélküli létet. Tudatosan vállalod az engedetlenségnek az útját, tudatosan vállalod a kárhozatot, tudatosan vállalod azt, hogy ne legyen a bűneidnek bocsánata. Ez egy tudatos második bűneset. És ezért nagyon fontos, hogy Jézus Krisztus, akit az Atya elküldött, hogy ő milyen szerepet játszik az életedben. Kicsoda ő neked. A másik, amit mond, hogy az az igazság, hogy én elmegyek az Atyához. És itt nem az az igazság van, hogy na hát az az igazság, hogy elmegyek. Hát igen, tudjuk, és ez be is. Hanem itt a dikaiosziné van, sokszor szoktuk mondani, hogy van különbség, magyar csak egy szót használ erre, a valóság és az igazságra, és a megigazulás szempontja, az Isten előtt való igazság szempontjából fontos, hogy én az Atyához megyek. Miért? Mert Jézusnak a küldetésében megkérdőjelezték, hogy őt az Atya küldte. Hogy tényleg igaz, amit ő mond? Tényleg arra kell hallgatnunk? Az Atya elmondta, hogy ő az én szeretett fiam, őt hallgassátok, de tényleg? Igen, tényleg. Én az Atyához megyek. Mert elvégeztem, vagy elvégzem azt, amiért küldött. Azért küldött, hogy titeket megmosson a hiába való, engem megmosson a hiába való életemből, lázadásból. Elküldte, és most már bűnömé az válik, hogy ezt az ajándékot, amit benne kapok, elutasítom. Tehát az az igazság, hogy ő az Atyához megy, és ebben van még egy vigasztalás is. Egyrészt az, hogy mindaz, amit tesz, az igaz. Mindaz, amit neked mond, az igaz. Bárki bármit mond, annál nagyobb igazság az, amit Jézus mond neked. Bárki bármilyen tanácsot mond neked, annál sokkal élőbb és igaz az, amit Jézus mond neked. De van egy másik igazság is, hogy a gonosz levettetik. Levettetett onnan. Erre lesz majd a harmadik. De Jézus van a helyében. Jézus megy oda az Atyához. Jézus közben jár, Jézus imádkozik, érted? Az az igazság, hogy az Atyához megyek, és érted, testvérem, aki itt ülsz. És talán most a között vagy, hogy higgyél, vagy ne higgy. Hogy komolyan vedd azt, ami az igében van, vagy ne vedd komolyan. Hogy érted, imádkozik. Hogy ne legyél menekülő, hanem fogadd el az Isten kegyelmét, hidd el a nem látható dolgok valóságát, hidd el azt, hogy ha amikor éppen műtétre kerül sor, és egyedül érzed magad, de hívő ember vagy, az Úr nagy erővel ott áll melletted. Hidd el, hogyha kudarcér vagy leégsz mások előtt, az sem tragédia. Egészen úgy, ahogyan a szeretett prédikátor mondja a példájában, mert nem tudom, ez egy klasszikus történet, én szégyen gyalázat nem ismerem, hogy történnek különböző tragédiák, vagy tragédiának tűnő dolgok, leesik a lóról a fiú, és akkor azt mondja, hogy az se tragédia. Kiderül, háború kitör, néhány nap múlva hívják be a fiatalokat, sorozzák, és ő nem alkalmas arra, hogy besorozzák, mert hogy eltört a lába. Jobb Istenre bízni, jobb Istenben bízni. Ő jobban tudja számolni vele a láthatatlannal. És tudni azt, hogy Jézus közben jár értünk. Az az igazság, hogy Isten Krisztust igazolja. Ez az, hogy ő oda megy. Neki bejárása van az Atyához. Miért olyan nagy dolog ez? Mert az embernek nincs szabad bejárása Istenhez. Krisztus nélkül. Ott van a kiüzetés a paradicsomból. Ott vannak az angyalok. Nem lehet visszamenni. Ezt az utat csak úgy lehet járni, hogy Isten megtette a szívünkig, és mi azt az utat, amit ő a szívünkig kiépített, mi azt fogjuk használni. Mi arra tesszük le a lábunkat. Isten őrizzen meg bennünket attól, hogy ebben a második bűnesetben beleessünk, és elutasítsuk Krisztust, ezzel az üdvösséget, az örök életet, a boldog életet. És a harmadik pedig az, hogy az ítélet pedig az, hogy a gonosz levettetett. És ez döbbenet, mert annyira tarol közöttünk, emberek között, még hívők között is, annyira tarol. Elhiszi az ember azt a gonosznak a becsapását, hogy ember, a másik ember az ellenséged. Azt teszi, hogy többnek lásd azt, amit a másik kap. Irigykedj rá, legyél rám érges, tarts haragot. Gondold azt, hogy a te legnagyobb problémáid a körülötted lévő emberek. És ugye van ilyen kifejezés, hogy helyzetbe hozni, vagy nagyját teszik a kapust a fociba, szokott ilyen, nem annyira értek a focihoz, de hogy nem annyira helyezik a labdát, és a kapus mindig el tudja kapni, és nagyját teszik a kapust, van egy ilyen kifejezet. Mi tesszük nagyjá a gonoszt, amikor ott van az igében, hogy nem kéne neki engedelmeskedni. Csak úgy, mégiscsak úgy kellemesen elönt az önsajnálat, amikor a harag is elönt. Valahogy mégiscsak jó, valahogy mégiscsak erőtlen az ember abban, hogy a kísértésekre nemet mondjon, vagy a függőségekre nemet mondjon. Itt ebben az igében azt mondja, hogy a függőségekre van ellenszer, bármilyen függőségre, az Istentől való függőség, mind a benne való hit, ugye hitetlenség a függőségben való megmaradás. És a benne való hit, az mindenféle függőségt legyőzte. Ebben leírta, hogy legyőztetett, az ítélet pedig az, hogy a világfélem megítéltetett. Legyőzte. Tehát nincs. Egészen nyilvánvalóvá vált. Nyilvánvalóvá vált a hazugsága. Nyilvánvalóvá vált a testies világ, amire rácsábította az embert, és bennünk is ott van erre a hajlandóság. Nyilvánvalóvá vált, hogy semmit. Csak mi tudjuk helyzetbe hozni. Ne engedjünk neki teret. Küzdjünk. Küzdjünk. A küzdelemnek az az értelme, hogy Krisztussal együtt küzdünk a hajóban, ott vagyunk a viharban. Ez a kép maradjon talán meg bennünk. Hogy Krisztus viharba visz. Igen. Valaki, aki az Istenre bízza az életét, fogja megtapasztalni, hogy szinte több problémám van, mint azelőtt. Hát azért, mert sok dolgot problémának lát, amit azelőtt nem látott. De a győztes oldalán élünk. Aki legyőzte a kísértéseinket, az önzéseinket, aki legyőzte azt, hogy az emberben az ellenséget lássuk. Milyen különleges felüdítő ígérete ez a Szentléleknek. Ez olyan kicsit, mint amikor valaki az utcán lát egy nyomorult embert, viharverten, büdösen is, csimbókokban lóg a haja, és egy krisztusi lelkületű ember nem azt látja, hanem azt látja, hogy milyen Krisztus gyermekeként. Hogy jó illatú, hogy szép, hogy kedves, hogy nem bűzlik, hogy mások számára áldás. Ez az ige egy ilyen megjelölegezése annak, amit Isten tehet az egyházával, meg a személyes életünkbe. Hogy legyünk mi makacskosan ragaszkodjunk ahhoz, ami az Istentől jön, amit ő mond a nem látható dolgokban. Ami tőle jön, mert van látható, nem látható, ami nem tőle jön, de ami tőle jön. Amen. Mennyei Atyám, ebben a nem látható világból jövő világosságod sok mindent megmutat nekünk. Azt is, hogy mi magunk hozzuk helyzetbe a gonoszt. Azt is, hogy mi a következménye annak, hogyha engedjük elhatalmasodni a rossz érzéseinket, az indulatainkat, a haragunkat. Azt is meglátjuk a te világosságodban, hogy van megoldás az Úr Jézus Krisztus keresztje. Engedd, hogy komolyan vegyük a te szavadat, hogy arra helyezzük rá az életünket. Mert az Atya is a te szavadat igazolta, a Szentlélek felmagasztalja a te munkádat, Úr Jézus. Munkád a mi életünkbe, kérlek, a megújulást. Szabj határt, kérünk a gonosznak. Tégy bennünket készé naponként fölvenni a keresztünket, szembenézni önmagunkkal és bűneinkkel. Naponta késznek lenni arra, hogy megmosakodhassunk, hogy Te megtisztíts bennünket. Jézusért kérlek, hallgass meg. Amen.